Jó napot kívánok! Még helyet keresnek Kolontáron az iszapömlés után. A településen éjszaka helyreállították a megrongálódott hidat. Közben a másik érintett településen, Devecserben éjszakai szivattyúzták a vizet. Összesen 31 embernek kellett átmeneti szálláson tölteni az éjszakát. Folyamatosan takarítanak és megkezdték a segélyek, élelmiszerek és ruhák kiosztását is.
Lapáttal, kapával vágnak utat a földben az emberek, hogy valahogy elvezessék portájukról az iszapot. De van, aki így próbál meg megszabadulni a házát ellepő üledéktől.
Milyen magasan volt benne a vize?
Az utcákat is takarítják, ám egyelőre ennek sincs sok látszatja. Amerre a szem ellát, még mindig mindent iszap borít, a házakat, az autókat, a növényeket.
Annyit kérnék, hogy esetleg majd oszoljanak el olyan szinten, hogy ilyen 8-10-12 számú csapatokként, és akkor különböző...
Embereket toboroznak a faluban, ők mind menteni és takarítani jöttek. A polgármester azt mondja, most leginkább rájuk és tisztítószerre lenne szükség.
Rengeteg adomány érkezik, vagy ajánlanak fel ruhaneműkben és élelmiszerekben. Most már ott vagyunk a problémával, hogy kicsit a raktározni nem akarunk, szóval már az problémát okoz, hogy inkább most a kézi munkaerő az, ami igazából még el kell.
Így néznek ki a házak. Van, amelyiknek a fala, van, amelyiknek az ablaka, van, amelyiknek a kerítése hiányzik.
Ez a házunk belső.
Ami egykor szoba volt, az most olyan, mintha terasz lenne. A házak belseje pedig mindenre hasonlít, csak otthonra nem. A bútorok többsége a felismerhetetlenségig tönkrement. Amelyik még épnek tűnik, arról is málik a festék a lugosi szaptól.
Ez így lejön.
280 ház sérült meg Devecseren, ezekbe be se lehet menni. Az emberek többségének semmi sem maradt.
Mindenünk, az ég azt a világ, hogy ebből mit tudok én hívni? Semmit.
A polgármester szerint hetekbe telik, míg az emberek visszaköltözhetnek otthonaikba.
És Devecserben van kollégánk, Ivanics Anna. Szervusz, hogyan zajlik a helyreállítás? Hányan vesznek részt a munkában, és egyáltalán van-e elég ember?
Folyamatosan dolgoznak reggel óta az emberek. Szervusz Kriszta, jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Talán látszik mögöttem is, hogy folyamatosan lapátolják az iszapot. Az emberek, amit zsákokba, illetve konténerekben gyűjtenek, ezt viszik vissza a Tímföld gyárba. Előbb beszéltem a polgármesterrel, aki azt mondta, hogy talán az a legnagyobb probléma most, hogy a sok eső miatt a Tímföldgyárban annyira megázott a talaj, hogy a konténerek nem tudnak bemenni a telephelyre, és nem tudják ott olyan gyorsan kiüríteni az iszapot. Tehát most ez lassítja kicsit a munkát, de egyébként nagyon sok helyről, környező településekről és messzebbi városokból is érkeznek önként az emberek, hogy jönnének, segítenének dolgozni.
Anna, mit mondanak, hogy mennyi idő kellhet még ahhoz, hogy az ott élők, fogalmazunk úgy, visszatérhessenek a normális hétköznapokhoz?
Ezt most még nagyon nehéz megmondani. Most gyakorlatilag az emberek a saját házukat, kertjüket, portájukat próbálják tisztítani, takarítani. Ugye iskola nincsen, tanítás nincsen, a több mint 280 megrongálódott házban sem áram, sem gázszolgáltatás nincsen. Úgy tudjuk egyébként, hogy ma estére a gázszolgáltató legalább 100 lakásba szeretné visszakötni, visszakapcsolni a gázt, de hogy ezt meg tudják-e tenni, nem tudom, ugyanis nagyon nagy mértékben megrongálódtak a vezetékek is. Lakossági fórum egyébként ma délután még lesz, ott a polgármester majd tájékoztatást ad a helyzetről, a károkat egyébként folyamatosan mérik fel.
Ivanics Anna, köszönjük szépen! Sokkal lugosabb volt a zajtározóból kiömlött vörösi szap, mint amire számítani lehetett, ezt mondta ma reggelben a levegő munkacsoport munkatársa. A szakember szerint az anyag átlagos pH értéke 12 körül van. A tározóban lévő iszap azonban ennél lugosabb, 13-as pH értékű volt. Csak viszonyításként a leglugosabb pH érték 14-es, miközben a normális szint az 7-es.
Hidroxid a lúg nem lett szerintem kellő mennyiségben visszanyerve belőle, nem lett kellőképpen kimosva, ezért volt az, hogy ilyen elképesztően marúan lugos. Hát ugye ennek a lúgnak, amit még most mérnek az árokpartokban is a vízben, még az ezerszeres higítása se igazán biztonságos az élővilág számára.
Kolontáron tehát az éjjel helyreállították a Tornapatakon a hidat, amelyet a zajtározóból kiömlött hömpölygő iszap sodort el, és a helyszínen van egy tudósítónk, másik munkatársunk, Vogyerák Anikó. Szervusz Anikó, visszatérhettek-e otthonaikba a lakók? Ez az első kérdésünk.
Szervusz, jó napot kívánok! Éjszaka kezdték el helyreállítani a hidat, a katonák ponton hidat építettek. Úgy tűnt, hogy ez nem elég erős, mert azt mondták a helyieknek, hogy reggel 8-kor visszamehetnek házaikba. Ehhez képest reggel 8-kor, mikor kimentünk velük, akkor senkit nem engedtek be, azt láttuk, hogy sóderrel próbálják még alátámasztani, megerősíteni ezt a ponton hidat. Végül kb. 2 órával ezelőtt jutottunk be az eddig úgymond elzárt település részre, és hát a lakók nem nagyon tudnak visszatérni, illetve azt láttuk, hogy nincsen mit menteni, mert ott körülbelül 2 méter magason mindenhol állt az iszap.
Anikó, te mit tapasztaltál, milyen hangulat van a településen? Mi itt úgy hallottuk, hogy állítólag a többség nem akart Kolontáron maradni, mert félnek.
Hát nehéz megfogalmazni az itt lévő hangulatot. Mi most ugye az elzárt részen vagyunk, és nagyon sok helyivel beszélgettünk. Egyikőjük sem mondta azt, hogy ő hajlandó lenne visszajönni. Még azok sem, akik a településnek azon a részén laknak, amit nem érintett ez a sárlavina, még ők is azt mondták nekem, hogy ők el fognak innen költözni, mert hogyha ez elkezd porlani, ez a sárlavina, attól tartanak, hogy az majd egészségkárosító hatással lesz rájuk. Nem tudják megfogalmazni, nem tudják, hogy hova menjenek, hogy mi lesz velük innentől kezdve. Nagyon sokan albérletet keresnek, és azt mondják, hogy inkább életük végéig Ajkán fognak albérletben lakni.
Magyarák Anikó, köszönjük szépen! A következő órákban döntenek arról a szakemberek, hogy szükség van-e a vörösiszappal szennyezett Marccal folyó elterelésére, mielőtt abból a szennyezett víz a Rábába, onnan pedig a Dunába ömlik. Jelenleg több lehetőséget vizsgálnak. Az egyik szerint a folyóvizét kivezetnék a környező földekre. A másik szerint viszont visszaduzzasztanák a Marccal hida térségénél. A Marccalba tegnap óta folyamatosan szórják a gipszet, amelytől a szakemberek azt várják, hogy csökkenti a vörösiszap okozta szennyeződést. Délelőtt ennek ellenére a folyó középső szakaszán 12-es, tehát nagyon magas pH értéket mértek. A Marccal érintett szakaszán elkezdődött a halpusztulás is. Elsősorban tisztítószereket osztanak ma az iszapömlés által érintett települések lakóinak. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vödröt, lapátot, felmosorongyot, gumikesztyűt és gumicsizmát ad azoknak az embereknek, akik ma visszamentek házaikba vagy visszamehetnek házaikba. A Vörös Kereszt a 1749-es segélyvonalon várja a felajánlásokat, a számot minden mobilhálózatból lehet hívni. A 1752-es nemzeti segélyvonal pedig a Magyar Telekom és az Invitel vonalas készülékeiről, illetve a T-Mobil hálózatából hívható. Minden hívással 250 forint jut a katasztrófa károsultjainak. A Magyar Televízió honlapjára a hiradó.hu-ra is fel lehet tölteni az iszap katasztrófáról készült videókat vagy képeket. Átadta hivatalát Tarlós Istvánnak Demszky Gábor. A leköszönő főpolgármester azt kérte utódjától, hogy ne csak azoknak a főpolgármestere legyen, akik rászavaztak, hanem azokat is igyekezzen megnyerni, akik nem. Demszky Gábor azt szeretné, hogy a már megkezdett beruházásokat az új vezetés fejezze be. Tarlós István azt mondta, a beruházásokat ők sem akarják torzóként hagyni, amennyiben a befejezéshez szükséges források rendelkezésre állnak. Közölte, nem marad minden változatlan az önkormányzatnál, de ami a városban értékes volt, azt megőrzik.
Na, kezd a kötetet.
A Borsod megyei Kereszt-TT megsemmisítette a hétvégi választás eredményét a helyi választási bizottság. A faluban egyébként egy hét alatt meg 3-szorozódott a választásra jogosultak száma. Részletek következnek Miskolcról.
A jegyző 41 nevet fiktívnek nyilvánított. A vasárnapi választáson ennek ellenére mindenki megjelent. A választási bizottság ezután semmisítette meg az eredményt. A döntés ellen 2 napig lehet fellebbezni. A helyiek szerint az egyik jelölt költöztette be ismerőseit a szlovák határmenti kisfaluba azért, hogy rászavazzanak. Arkán is duplájára nőtt a választók száma, de ott egyenlőre senki sem fellebbezett a választás eredménye ellen.
Félárborszra engedték reggel a nemzeti lobogót a fővárosi Kossuth Lajos téren az aradi vértanok tiszteletére. Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai előzőleg a Batthyány Örök Mécsesnél helyeztek el egy-egy szál virágot a 161 évvel ezelőtt Aradon kivégzett magyar honvéd tisztekre emlékezve. A parlament épület előtti megemlékezésen Schmidt Pál köztársasági elnök, valamint a kormányfő és a házelnök is részt vett. A közjogi méltóságok mellett megjelentek a magyarországi diplomáciai testületek képviselői is. Óvodások és iskolások emlékeztek az aradi vértanúkra a pécsi szoborcsoportnál. Minden évben a hivatalos ünnepségen kívül is sok gyermekcsoport rója leit kegyeletét. Részletek következnek Pécsről.
A pécsi aradi vértanúk útján az országban egyedülálló szoborcsoport van. Közadakozásból, civil szervezetek és cégek adományaiból állították fel a tábornokok mellszobrát, és egy kopjafa is emlékeztet a magyar szabadságharc megtorlásának áldozataira. Az aradi vértanúk útján lévő óvodában minden évben tartanak megemlékezést.
Kik voltak ezek az aradi vértanúk?
Az óvodásoknak magyarázzák az október 6-ai eseményeket. Már napok óta készülnek erre a napra.
Azt hiszem 13-an voltak a katonák, és nagyon jól küzdöttek a hazáért, hogy szabad legyen ez az ország.
Az óvodát a neve is kötelezi. Az aradi vértanúk úti intézményben a kicsik tényleg testközelbe kerülnek az akkori eseményekhez.
Játékos formában, hogy kis huszárokat hajtogatunk, felészítjük az óvodát, az ablakot, és akkor egy kis koszorúval a szobrokhoz is ki szoktunk menni, és megkoszorúzzuk.
Birtokos volt, aki szinte teljes vagyonát áldozta fel hazája legszentebb ügyéért.
Közben már több iskolás osztály is érkezik a szoborcsoporthoz, amely egyedülálló az országban.
Örvendetes, hogy itt Pécset azért egy kicsit más a tendencia, hiszen a rendszerváltást követően egy civil kezdeményezésre létrejött alapítvány szobrokat, emlékszobrokat állított, szám szerint 13-at az aradi vértanúk útján stílszerűen.
Ódor Imre történész szerint fontos a megemlékezés. Az emberek ugyanis távol kerültek ettől az eseménytől. Szerinte a hangsúly inkább a március 15-i megemlékezéseken van.
Új vizsgálatot kezdeményez a 2007-ben elhunyt mindszenti beteg halálának ügyében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője, hogy végleg tisztázni tudják az eset körülményeit és a szakmai felelősség kérdését. Részletek következnek Szegedről.
Rétei Miklós közölte, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester levélben fordult hozzá az eset tisztázása érdekében. A miniszter a beteg ügyéről írásos tájékoztatást kapott az országos mentőszolgálat új vezetőjétől. A beszámoló azonban több ponton is másként értékeli a férfi halálát és a mentés körülményeit, mint az esetet követő vizsgálat. 2007. április 6-án egy 67 éves mindszenti férfi meghalt Hódmezővásárhelyi Szentes között az őt szállító mentőautóban. Az eset előtt néhány nappal lépett életbe a kórházak új ellátási rendje. Szüleik beleegyezése nélkül fényképezett gyerekeket egy férfi az egyik hódmezővásárhelyi játszótére. Ezért pénzt is ajánlott nekik, állítják a gyerekek szülei. A lefényképezett gyerekek 3 és 12 év közöttiek. A nagyobbak mesélték el otthon, hogy mi történt. A szülők feljelentést tettek. A nyomozás idejére a férfit a munkahelyén is felfüggesztették.
Ezen a játszótéren játszottak a gyerekek összesen 12-en, amikor a férfi beszédbe elegyedett velük. Két szülő merte vállalni, hogy elmondja, mi történt, de azt kérték, nem mutassuk az arcukat.
Ő fényképet szeretett volna készíteni a gyerekekről, amihez ő maga szánta beállítani a gyerekeket, és így aztán mindjárt minden gyereket meg tudott tapogatni. A kislányokat ő saját maga állította fel a padra, volt, amiket leültette, volt, akit elküldött onnan, ezért pénzt ajánlott a gyerekeknek.
Azt mondták, az ügyben érintett legfiatalabb gyerek 3, a legidősebb 12 éves. Az idősebbek mesélték el otthon, mi történt.
Fölajánlotta, hogy majd az ujjáról lenyalhatják a gyerekek a fagyit, hogy először ő nyalja az saját ujjáról, és utána a gyerekek majd egyenként nyalhatják az ő ujjáról a fagylaltot.
Az érintett családok közül többen egyházban laknak a férfival. Őt is megkerestük, de nyilatkozni nem akart. Annyit mondott, ő semmi rosszat nem tett. 9 gyermeknek a szülei tettek feljelentést.
A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság feljelentés alapján kezdeményezett büntetőeljárás az jelen pillanatban folyamatban van, személyszabadság megsértés büntet megalapozott gyanúja miatt. Egy embert hallgatott ki eddig a rendőrség gyanúsítottként az ügyben.
A férfi köztiszteletben áll. A Hódmezővásárhelyi kórházban úgy tudjuk főorvosként dolgozik.
Semmiféle ilyen panasz nem jutott el hozzám, így módon azt tudom állítani, hogy nem történt ilyen a kórházban. Elég sajnálatos, hogy a kórház falain kívül viszont példa volt arra, hogy egyáltalán gyanú felmerült.
A férfi ellen fegyelmi vizsgálat is indult, felfüggesztették a munkavégzés alól.
Most időjárás jelentés, sporthírek, majd a Kárpát Express következik. Híradó legközelebb 5:30 előtt 5 perccel lesz Détót Krisztával. Én munkatársaimmal együtt köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! Általában nem szívesen vállalom az éppen aktuális időjárás minősítését, most mégis merem vállalni, hogy jó híreket hoztam a következő napok, sőt a következő hét időjárásáról. A csapadékos időszak megszűnt, a következő napokban nem kell számítani az országban sehol sem kiadósabb esőre. Az a felhőzet ugyanis, amelyik az elmúlt napok kiadós csapadékát hozta, feloszlóban van, és a következő napokban a Kelet-Európa felől érkező száraz, de meg kell mondani, hideg levegő alakítja időjárásunkat. Ma délután itt a Kárpát-medencében nyugaton is megkezdődik a felhőzet felszakadozása, és fokozatosan megszűnnek az esők. Időnként még élénk lesz a keleti, észak-keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséket általában 12 és 17 fok között várható. Az éjszakai órákban keleten derült lesz az ég, ott lesz a hidegebb, ott általában 2 és 5 fok között lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Nyugaton, ahol valamivel több lesz a felhő, de itt is felszakadozik a felhőzet, általában 4 és 9 fokot várhatunk hajnalban, többfelé alakul ki hajnalban köd. A holnap napközben a Dunántúlon több-kevesebb napsütés mindenütt várható, legfeljebb néhol lehet gyenge eső, záporeső, 15 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, időnként élénk lesz az észak-keleti szél. A Dunától keletre fekvő területeken kevesebb lesz a felhő, több lesz a napsütés, itt 14 és 16 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet, időnként kissé megélénkül a keleti, délkeleti szél. A következő napokban minden hajnalban számíthatunk ködfoltok kialakulására, meglehetősen hidegek lesznek az éjszakák, a hőmérséklet hajnalban általában 0 és 5 fok között lesz, de helyenként gyenge fagy is lehet, napközben pedig 15 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!